Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk erre az ünnepre, húsvét második napjára, igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk János evangéliumának 11. fejezetében a 17. verstől a 32. versig a következőképpen. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt, mintegy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának. A Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment, utána mentek. Tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai ünnep, húsvét második napja, minden évben, arra gondolunk, hogy Isten föltámasztotta az ő fiát, és ezen a napon, minden második ünnepen az emmausi tanítványoknak a története szokott előkerülni. Ugye az ének is így hangzott, hogy 2 tanítvány indult útnak, mennek Emmaus felé, de mégsem ez a történet van ma igehirdetési alapigeként kijelölve, de az alapüzenet azért hasonló. Az emmausi tanítványok el voltak keseredve, azt gondolták, hogy bár Jézus föltámad, de igazán nem tudták, hogy mi történt, kétségbe este élték az életüket, és ugyanezt látjuk itt a felolvasott igeszakaszban, itt pedig Mária és Márta vannak kétségbe esve amiatt, hogy meghalt az ő testvérük Lázár. Időrendi sorrendben sem stimmelnek ugye a dolgok, mert nem húsvét után vagyunk a felolvasott igeszakaszban, hanem húsvét előtt, amelyet úgy neveznek, hogy Lázár szombatján, ugye ez virágvasárnap előtti szombat, mi nem szoktunk külön ünnepelni, de például az ortodox keresztényeknél egy külön ünnep Lázárnak a feltámasztása. Tehát ezen a napon vagyunk, amikor Jézus föltámasztja Lázárt, és ami miatt többek között, már ugye előtte is, de ez az esemény után mindenképpen ki akarták végezni Jézust a zsidók, megbotránkoztak, féltették ugye a saját hatalmukat. Tehát ezen a napon föltámasztja Lázárt, a halottat Jézus, de mégis ma úgy kell olvasnunk ezt az igét, mintha erről nem tudnánk. Nem tudom, ki szeret olvasni olyan könyvet, vagy nézni olyan filmet, amit már olvasott vagy látott. ugye az ember tudja a végeredményt, de mégis jó, ha az ember elfelejti, és akkor végig tudja nézni vagy olvasni azt a könyvet. Most úgy próbáljuk nézni ezt az ige szakaszt, mintha nem tudnánk, hogy Jézus föltámasztotta Lázárt. Mert csak így tudjuk igazán megérteni az üzenetet, hogy mit akar nekünk mondani ezen a mai napon Isten. Tehát gondoljunk bele, hogy Mária és Mártának a szívébe mi kavaroghatott. Tehát azt tudnunk kell, hogy ez a család, Márta, Mária és Lázár testvérek voltak, nagyon szoros kapcsolatot ápoltak Jézussal. Betánia, több Betánia volt annak idején Izraelben. Ez a Betánia, amiről ma szó van, ez nem messze volt Jeruzsálemtől. Ugye itt az igében mondja is, hogy fél órányi járásra, körülbelül 3 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Egy az olajfák hegye és a Kidron völgye választotta el Jeruzsálemet ettől a kis településtől. És ez a család, ez egy feltethetően egy nevesebb család volt, tehetős család, akik sokszor vendégül látták Jézust, és támogatták valószínű anyagilag is, és sokszor befogadták, és üzennek már korábban, ugye most a ige szakaszban itt nincs benne, de üzennek neki, hogy beteg Lázár, jöjjön, gyógyítsa meg. És Jézus pedig nem rohan, hanem szépen lassan megy, és akkor kezdődik az ige szakaszunk, és azt mondja, hogy már 4 napja sírban volt, amikor odaért. Késlekedett, nem rohant. Tehát nem úgy rohant, mint valami mai világban egy mentő, vagy valami orvosi ügyelet, hogy nagyon gyorsan ment, hanem szépen lassan, ráérősen. Már meghalt Lázár, amikor odaér, és elkezdődött már a gyász. Most tudnunk kell, hogy abban a korban, ha valaki meghalt, akkor azon nyomban eltemették. Ugye nem volt semmiféle halott hűtés, meg hasonlók, egyből gyorsan eltemették, és a gyász időszak az utána következett. 8 napig gyászoltak, és a rokonság, ismerőség, közösség, azok kimentek a családokhoz, és velük együtt sírtak, próbálták őket vigasztalni, a gyászolókat, és ugyanez volt itt is, nagyon sokan Jeruzsálemből a zsidók közül is kimentek, tehát Mártához és Máriához, hogy vigasztalják. Ekkor meghallotta Márta, a nevesebb testvér, hogy ott van Jézus a település határában, és gyorsan elment hozzá. És elkezdenek beszélgetni, és egy szemrehányással kezdi Márta, azt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Sokszor elhangzik az, hogy mi lett volna, ha. Ugye, például a történészek azt szokták mondani, hogy nem szabad föltenni ezt a kérdést, hogy mi lett volna, ha. De mégis mi emberek föltesszük, és mindig gondolkozunk, hogy mi lett volna, ha. Van úgy, hogy az ember egy eseményen, mondjuk egy baleseten, vagy valami betegségen elkezd gondolkozni, hogy hogy tudta volna megelőzni a tragédiát. És lehet, hogy valaki évekig, évtizedekig nem tudja földolgozni ezt a helyzetet, és rajta gondolkozik. És sokszor oda jutnak az emberek, a gyászolók, hogy elkezdenek valakit hibáztatni a szerettüknek az elvesztéséért. Én magam is ezt tapasztaltam, több száz embert ugye eltemettem, már Orosházán, 18 éves lelkész szolgálatom alatt, és nagyon gyakran előfordul, hogy a gyászolók elkezdenek hibáztatni valakit a haláleset miatt. Esetleg valami családtagot, vagy de leggyakrabban inkább az orvosokat, hogy hát az orvos nem tett meg mindent, és már ugye sokszor mondják, hogy majd be fogják perelni az orvosokat, meg hasonlók. Hát valami hasonló szituáció van itt is, Jézus, aki gyógyított, ugye az oltár előtti igében is elhangzott, hogy ő szerte járt, jót tett mindenkivel, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában szenvedett. És és okolják itt Jézust, és a való életben is okolják az orvosokat, vagy ápolókat, hogy nem tettek meg mindent, de olyan is előfordul, hogy valaki saját magát okolja, hibáztatja a szeretnének az elvesztése miatt. Ez emberi cselekedet, és itt is ez történik. Vajon jogos-e? Történhetett volna-e másképpen? Ugye tudjuk, hogy ebben az igében, a felolvasott ige szakaszban Jézus szándékosan késik. Nem a külső körülmények akadályoztatják őt, hanem ő nem akar menni. Azért, hogy meghajol Lázár, aztán, hogy föltámadjon. Szánt szándékkal tette ezt Jézus. Jézusnak ez volt a terve, hogy megtörténjen a csoda. A hétköznapokban nehéz ezt elfogadni, hogy az Istennek az az akarata, hogy valaki meghalljon. Nehezen tudjuk ezt elfogadni. Pedig mégis a ilyen helyzetben, én is ezt szoktam mondani a gyászolóknak is, hogy persze hibáztatunk mindenkit, de mégiscsak el kell fogadni az Istennek az akaratát. És az, hogy most elkezd valaki pereskedni, abból nem sok jó származik. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy ne pereskedjenek, ne bántsák az orvosokat, remélhetőleg mindent megtettek, de ha nem is tettek meg, akkor sem tudják rábizonyítani, hogy ők voltak hibások, tehát nem érdemes ilyesmibe belemenni. Vagy saját magát sem szabad az embernek marcangolni, hogy más kellett volna tenni. Nyilván jobb, ha az ember előre gondolkozik, és nem utólag, mert utólag már nem sok mindent lehet változtatni. Előre viszont lehet cselekedni. Tehát itt van Márta, és hibáztatja Jézust. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Én érdekes, hogy Jézus Isten, és mégis számon kérik. Mária és Márta már tudott valamit Jézusról, tehát őt nem csupán egy egyszerű tanítónak látták, nem csupán egy csodarabbinak, hanem azért gondolhatták, láthatták, hogy ő sokkal nagyobb. És mégis számon kérik. Ugye, hogy merték ezt megtenni? Hát azért, mert nagyon közel álltak Jézushoz. Szinte baráti kapcsolatban voltak. Ugye a hétköznapi életben is, ugye, ha valaki közel áll hozzánk, azt számon merjük kérni. Aki távolabb van, azt talán nem merjük megtenni. Most az Isten azt akarja, hogy mi közel kerüljünk hozzá. Tehát az Isten az mindenható Úr, a világ mindenségnek az Ura, de mégis azt akarja az Isten, hogy ő belépjen az életünkbe. Tehát mintha egy családtagunk lenne az Isten. Ugye a családtagokkal az ember talán nem annyira finomkodik, elmondja azt, ami a szíve mélyén van. Egy idegennek talán nem merünk beolvasni, de itt mégis ez megtörténik. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát az Isten, az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy mi vele beszéljünk. Azt akarja, hogy szoros kapcsolatban legyünk ő vele. Várja ma is az imádságot. Várja azt, hogy mi megszólítsuk őt. Elmondjuk azt, hogy mi van a szívünkben. Jó az, hogyha az emberek meghallgatják a bajunkat, ugye sokszor ilyen emberek sincsenek, de az Istennek ki lehet önteni a szívünket. El lehet mondani, hogy mi fáj nekünk. És elmondja Jézusnak Márta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De aztán folytatja, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Szomorúságában Márta nem keseredik el végképpen. Nem adja föl. Nem mondja azt, hogy na, csalódtam benned, Jézus, hát én most már nem hiszek benned. Hányan vannak a világban, akik ezt teszik? Ahelyett, hogy a gyászban Istenhez fordulnának, ahelyett, hogy a bajban hinnének az Istenbe, bíznának ő benne, elkeserednek és elveszítik a hitüket. Isten azt akarja, hogy mi ne ilyenek legyünk. És Márta sem volt ilyen. Tehát a szomorú helyzetben is azt mondja, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked. És Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. És Márta azt mondja, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát Márta mégsem keseredett el teljesen, hanem bár szomorú volt, hogy meghalt az ő testvére, mégis hitt a feltámadásban. Jézus korábban a zsidók között sokan hitték, hogy van feltámadás. Ugye többféle irányzat volt, felekezet, vagy úgy is lehet mondani, hogy pártok voltak annak idején Izraelben, és például a farizeusok hitték a testnek a feltámadását. Hittek az angyalokba, és hitték a feltámadást. Ugye voltak például a szadduceusok, azok is egy vezető párt volt ott Izraelben, hát ők nem hittek ebben. Ők csak úgy Istenben hittek, de nem hitték azt, hogy a test az föltámad. Tehát Márta és Mária hitt benne, hogy van feltámadás. És ez is vigasztalta őket. De mégis el voltak keseredve. De bízik. És azt mondja, hogy amit csak kész az Istentől, megadja neked az Isten. Volt hite Mártának. És Isten azt akarja, hogy a mi életünkben is ott legyen a hit. Ugye a Biblia azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges annak, aki hisz. Meg kell ragadnunk a hitet, és a hit az tényleg erőt adhat az embernek. Hogy a legkétségbeejtő, legszomorúbb helyzetben is a hittel hegyeket lehet mozgatni. Hegyeket lehet mozgatni. Tehát lehet, hogy az orvosok valakire azt mondják, hogy 1% esély, hogy életben marad, mégis az imádság hegyeket tud mozdítani, és szinte a halottat is kihozza a sírból. Isten ilyen hitet adhat nekünk. Persze azért hozzá kell tenni, hogy ha az Isten akarja, tehát bármit megtehet az Isten, itt is mondja Márta, és a mi életünkben is bármit megtehet az Isten. De hozzá kell tenni, hogy ha akarja. Az Ószövetségben Dániel prófétánál olvassuk, hogy Nebukadnezár, a terhatalmú király, egy hatalmas nagy szobrot, aranyszobrot állított, és mindenkinek le kell borulni előtte. Dánielnek a barátjai, három barátja nem hajlandó, mert ők zsidók, nem hajlandók leborulni a bálvány előtt, és ezért azt mondja Nebukadnezár, hogy tüzes kemencébe kell őket bedobni. Ad nekik még egy esélyt, hogy na, próbáljátok meg, leborultok, akkor megmenekültök. És azt mondják, hogy nem, mi ilyet nem teszünk. Nekünk olyan Istenünk van, aki meg tud menteni minket a tüzes kemencéből is. De aztán hozzáteszik, de ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le. Tehát hiszik azt, hogy Isten csodát tud tenni. De azt mondják, hogy nem biztos, hogy az Isten meg is akarja tenni ezt a csodát. És nekünk is így kell hinnünk, hogy Isten bármit meg tud tenni. Nem biztos, hogy meg akarja tenni, de bármit meg tud tenni. És ez erőt adhat a hétköznapokba. A legkilátástalanabb helyzetben, a legesélytelenebb helyzetben is a hit erőt adhat. Persze hozzá kell tenni, hogy szükséges a józanság is. Ugye vannak olyan felekezetek, ahol ugye bátorítják az embert, hogy jó, tedd meg, Isten megsegít téged, vágj bele dolgokba, és akkor biztos sikerülni fog. Aztán csalatkoznak, mert azért a józanságra is szükségünk van. Tehát amellett, hogy bízunk az Istenbe, azért, mondjuk az evangélikus kegyességhez hozzátartozik a józanság is. És azért át kell gondolnunk a helyzetet. Pár évvel ezelőtt, a 2008-as válság, világválság után hozzám fordult egy család, nem orosháziak voltak, de egy nagy-nagy vállalkozó, hogy nagyon nagy bajban vannak, most nem nevezem meg, egy felekezetbe jártak, ahol bíztatták őket arra, hogy vállalkozzanak, mert az Isten meg fogja áldani őket, sikeres lesz majd a vállalkozásuk, majd 100 millió forintot fölvettek hitelt, aztán jött a válság, és csődbe voltak. És akkor kérdezték, hogy most mit lehet tenni. Hát mondom, hogy én sajnos nem tudok segíteni, mert nincs 100 millió, hogy kisegítsem őket. Ugye van úgy, hogy egy rászorult embernek tudunk segíteni, de ő nekik mondta, hogy nem tudunk segíteni, de hát ők mondták, hogy de pedig őket az Isten biztatta arra, hogy csak próbálkoznak, legyen elég hitük, és akkor meg fognak gyógyulni. Azt mondták, hogy ilyen történt is az életükben, hogy volt egy súlyos betegség, meg is gyógyultak belőle, hát akkor majd Isten meg fogja áldani az ő vállalkozásukat. És akkor mondtam nekik, hogy hát rendben, hogy Isten megsegít minket, de azért józanságra is szükségünk van. És ha mi tanácsoljuk valakit, hogy induljon neki, akár egy vállalkozásnak, azért el kell mondani, hogy azért gondolja meg az ember, józanságra is szükség van. Tehát Márta bízott az Istenben, és azt mondja, hogy de most tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked. Tehát egyszerre van szükség hitre, és arra, hogy tehát föltekintsünk az Istenre, de hogy két lábbal a földön járjunk. Mert sokszor van úgy, hogy az ember elveszíti a realitás érzékét, és a hit, ahelyett, hogy erőt adna, ehelyett egy álomvilágba kergeti az embert. Ugye gyerekeknél fordul elő, hogy valaki egy álomvilágban él. És azt mondjuk neki, hogy hát milyen szép világ, hát jó, ott vannak a szülei, azok valahogy terelgetik, így nem lesz neki nagyobb baja. De hogyha ez mondjuk egy felnőttel fordul már elő, akkor igencsak szorult helyzetbe kerül. Tehát Isten azt akarja, hogy józanok legyünk. Például higgyünk a feltámadásban, de azt ne gondoljuk például, ahogy mondja a Biblia, a zsidók között volt olyan, aki aztán később azt állította, hogy már a testnek a feltámadása megtörtént. Tehát ne gondoljuk azt, hogyha lélekben erősek is vagyunk, és Isten újonnan szült minket lélekben, ne gondoljuk azt, hogy már a testünknek nem lesz semmi baja, nem érthet baj. Mert még nem, ott nem tartunk, az üdv történetben még nem tartunk ott, hogy megtörtént ez. Majd be fog következni. És itt azt olvassuk, hogy Márta hiszi ezt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ezt vigasztalja, és nekünk is így kell hinnünk a hitvallásokba. Nem csupán el kell mondani, most is ugye a Nice hitvallást elmondtuk, vagy máskor az apostoli hitvallást, mindezeket hinni kell, mert ez a hit segít minket a hétköznapokban is. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És azt mondja Márta, hogy igen, hiszem. Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Isten ezen az ünnepnapon kérdez minket is, hogy hiszünk-e ő benne. Tehát most nem arról van szó, hogy bármibe hiszünk, hogy na valami változás lesz, hanem hiszünk-e abban, amit az Isten nyújt nekünk. Utána kapunk az utánunk nyúló kézért. Belekapaszkodunk-e? Hiszünk-e Krisztusban? És azt mondja Márta, hogy igen, hiszek. Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Miután véget ért a beszélgetés, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának. Mester, itt van, és hív téged. Nem tudjuk, hogy miért volt ez, hogy miért titokban történt, miért nem nyíltan ment. Hát nyilván a zsidók miatt, mert rossz szemmel nézték már a tevékenységét annak idején a zsidók. Mária gyorsan elmegy, és találkozott ott, ahol korábban találkozott Mártával, bár követték a zsidók, és gondolták, hogy elmegy, és ott sír a sírboltnál. Találkozik Mária és Jézus, és azt mondja, hogy meglátta őt, és leborult a lába elé. És így szólt hozzá, ugyanazt mondja, mint a testvére, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Elhangzik újra a szomorú számonkérés. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Márta már túl van a beszélgetésen, ott van a vigasztaló hit a szívében, Máriának is aztán újra meg kell járni ezt az utat. És aztán ő is eljut a hitre, és megtapasztalja ő maga is, hogy Jézus mindenható úr, és föltámasztja Jézus Lázárt. Bár hozzá kell tenni, hogy ez a Lázár szombatnyi feltámadás, ezért nem a húsvéti feltámadás. Tehát bár negyednapja halott volt, de újra föltámasztotta, újra visszajött az életbe, de azután majd Lázárnak meg kellett halnia. És a húsvéti feltámadás egészen más. Tehát a hétköznapokban is Isten van úgy, hogy megsegít minket. És sikerülnek a dolgaink. De nem szabad sohasem elfelejteni, hogy ez még nem a végső siker. Tehát nekünk nem, itt nem földi síkon kell csak elérni dolgokat, hanem a legnagyobb megmérettetés az az utolsó napon vár minket. És ott is meg kell felelni. Egy pár hét múlva, május 1-én lesz egy könyörgő istentisztelet, amikor könyörgünk a diákokért, az érettségizőkért, hogy segítse meg őket az Isten. És sokszor megsegítette őket, olyanok is átmentek, Isten eszükbe juttatta, amit éppen megtanultak, akiről talán mi se gondoltuk volna, de hát Isten megsegítette. Nem csak a tanárok segítették meg őket, hogy na akkor legyen egy kis hátszél, hanem ténylegesen, hála Istennek, jól sikerültek a vizsgák. De ilyenkor mindig elhangzik az a figyelmeztetés, hogy rendben van, ezt megálljátok, de az igazi számonkérés az az Isten előtt fog bekövetkezni. És az oltár előtt ígében is elhangzik az, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és az egész világnak, tegyünk bizonságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Tehát így kell állnunk, így segít meg az Isten minket is, föltámasztja Lázárt, de aztán Lázárnak is majd meg kellett állni az Isten szín előtt, és aztán átélte ő maga, és át fogja élni a feltámadást. És Isten így segít meg minket is. Isten megajándékoz minket a hittel, de ez a hit, ez ne csak a földi dolgokra irányuljon. Ne csupán itt ragadjunk meg, hogy na, itt sikerüljenek a dolgaink, hanem túl kell látnunk-e földi világon. És a legfontosabb, hogy higgyünk a feltámadásba. A feltámadás hit már ott volt az Ószövetségben is. Bízunk mi is, és így a hétköznapokat is átváltoztatja ez a hit. Isten adjon nekünk erőt. Isten adja, hogy közel kerüljünk Jézushoz, hogy elmondjuk a szívünk panaszát őnéki, és hogy ő föl tudjon minket emelni. Mert erre van szükségünk. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, Urunk, hogy te megsegítesz minket. Köszönjük, hogy a legreménytelenebb helyzetbe is lehajolsz hozzánk. És ha nem is akarod, hogy megváltozzanak a körülményeink, és meghagyod a nehézségeket, mégis köszönjük, hogy lélekben te fölemelhetsz minket, megsegítesz minket, és nem hagysz minket árvákul, elküldött szent lelkedet. Köszönjük, hogy így ott voltál Máriával és Mártával, köszönjük, hogy ott voltál az emmausi tanítványokkal, és köszönjük, hogy velünk is vagy. Köszönjük, hogy te azt mondtad, hogy minden napon veletek leszek a világ végezetéig. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megtapasztalhatjuk ezt a közelséget. És add, Urunk, hogy ezt tudjuk tovább adni mi is. Mindannyian be tudjuk tölteni a te küldetésedet, küldetésünket, hogy te rólad tegyünk bizonságot, aki föltámadt, és aki minket is megerősítesz napról napra. Amen.